Köszöntöm a kedves gyülekezetet, testvéreimet, vendégeinket. Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levelének negyedik fejezetéből szeretném Isten igéjét olvasni. A korintusiakhoz írott második levél negyedik fejezetének 16. versétől a 18. versig terjedő szakasz. Így hangzik Istennek igéje.
Azért nem csüggedünk. Sőt, ha a mi külső emberünk megromol is, a belső mindazáltal napról napra újul. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szereznékünk, mivel hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valóak. Sok hívő embernek okozott már fejtörést és gondot Pál apostolnak ez az üzenete, ahol azt fogalmazza meg, hogy azzal, hogy mi Istennek elkötelezzük az életünket, azzal, hogy szövetséget kötünk az Úrral, azzal, hogy Istennek szolgálunk, ez nem azt jelenti, hogy minden gondtól, bajtól, szenvedéstől, nyomorúságtól mentek vagyunk. Pál apostol azt mondja ki, hogy a hívő ember a külső emberében is ugyanúgy megromlik, mint a másik ember, aki a környezetében él. A bűnvilágában élünk. A bűnvilágának ez egy természetes kísérő jelensége, hogy megöregszünk, betegekké válunk, elromlik minden részünk. Megromlik a külső ember. És ezen nem segít az sem, hogy az Úrnak szolgálunk. De a belső ember, és ez a különbség köztünk, az Isten gyermekei között, és azok között, akik nem szolgálnak az Úrnak, hogy mi, akik az Istennek szolgálunk, nekünk a belső emberünk, az napról napra megújul. Ami majd egyszer bekövetkezik a külső emberünkkel is. Azt mondja a Szentírás, hogy amikor Jézus visszajön, akkor ő fogja elváltoztatni ezt a nyomorúságos testünket, ő fogja a romlandót romolhatatlanságba öltöztetni, és akkor, ahogy Ézsaiás megfogalmazza, akkor még akik öregek voltak, azok is úgy ugrándoznak, mint az ifjú, mint a szarvas, mint a kecskegida. De most még itt a bűnvilágában a külső emberünk is megromlik, a többi emberhez hasonlóan, csak a belső emberünk újul meg. Miért is kell ennek így lenni? Egy kicsit ezzel szeretnék foglalkozni most. Számtalan ember vallotta már be, hogy javára vált, amikor Isten betegséget, vagy a szenvedésnek valamilyen formáját adta, és azzal megterhelte az életét. Ezek az emberek bevallották azt, hogyha nem kerültek volna olyan állapotba, akkor nem kerültek volna olyan meghitt közösségbe se az Istennel. Ha a mélységes szenvedések nem döbbentették volna rá őket az Istenre utaltságra, ha a szenvedés nem kötötte volna elválaszthatatlanul az Istenhez, ha nem kellett volna belekapaszkodni az Istenbe, akkor nem terelődött volna az életük olyan elválaszthatatlanul az Istenhez. Emberi természetünk először természetesen minden eszközzel küzd, a betegség, a fájdalom, az öregedés, a szenvedés, a halál és a gyász ellen is. Nem természetesek ezek számunkra. Az emberre jellemző, Isten elleni lázadás leginkább akkor tűnik ki, amikor veszélybe kerül akár az egészségünk, akár a jólétünk, vagy éppen a sikeres életünk. Ilyenkor az emberben megnyilatkozó kétségbeesés, már az Isten elleni lázadásnak az első lépése. Ugyanis a kétségbe esett ember az elveszítette az Istenben való feltétlen bizalmat és hitet. Azért estünk kétségbe. Amikor az ember feltétlenül tud Istenben bízni, akkor nem esik kétségbe. Akkor tudja, hogy az Úr ott van mellettem. Természetesen kétségtelenül igaz az, hogy elmondani sokkal könnyebb és beszélni erről, mint végig küzdeni és végig szenvedni. Feleletet kell találni arra a kérdésre, hogy a be nem teljesült vágyaink miatt, az Isten vezetés ellen támadt lázadásunkból, hitetlenségünkből, merre van kiút? Semmiképpen sem lehet ez az Istennel való alkudozásnak a tárgya. Nagyon rosszul imádkoznánk ilyen helyzetben, ha azt mondanánk Istennek, hogy Istenem, ha teljesíted a szívem vágyát, ha visszaadod az egészségemet, ha elveszed tőlem a fájdalmat, ha nem engeded, hogy meghaljon valaki a közvetlen környezetemben, na akkor én a tied leszek teljesen. Ugye így nem lehet imádkozni. Isten nem ilyen alkutárgyává tette ezeket a dolgokat. Aki így vagy ehhez hasonló módon akar Istennel egyességet kötni, az meg fogja tapasztalni, hogy Isten nem megy bele az ilyen alkudozásba. Isten azt kívánja, hogy feltétel nélkül adjuk át a szívünket, bízzuk rá teljesen magunkat, életünknek a vezetését, mert a félig odaadás, az a viszonyulás, hogy igen, de, na ez az alkudozást, ezt Isten nem fogadja el. Ez az, amiről Jézus beszél a hegyi beszédben, amit a szombatiskola közben is felvetett az egyik testvérünk, hogy két úrnak nem lehet szolgálni. Még akkor se az egyik úr az énem. Meg kell tanulni Jézussal együtt kimondani azt, amit ő a Gecsemáné kertben mondott, ne úgy legyen, ahogy én akarom. Lehet, hogy nekem jobban tetszene az, amit én akarok, de az Istennel való kapcsolatban meg kell tanulni azt, hogy ne úgy legyen, Uram, ahogy én, hanem ahogy te. Mert én csak a pillanatnyi mában tudom látni az életemet. Az Isten viszont sokkal hosszabb távon látja az én életemet. És ő az örökké valóság érdekében látja az én életemet. És ezért jobb az, hogyha teljesen rábízom magamat. És amíg ezt nem tudjuk szívből fakadóan elmondani, addig sokszor ne is csodálkozzunk, ha a kéréseink nem mindig teljesülnek. Isten különböző módon bánik az emberekkel. Mindenkit külön, az egyes ember számára elrendelt úton fog vezetni, személyre szabottan. Az egyik ember szenvedését éppen ezért semmiképpen nem lehet azonosítani a másikéval, a kiút sem azonos. A Bibliában úgy találjuk, hogy Isten mindig különböző céllal engedett szenvedést embereknek az életében. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy a szenvedés az olyan, mint a napsugár. Az egyik anyagot megkeményíti, például a sarat, a másik anyagot meglágyítja és elolvassza, mint a jeget. És ugyanígy hat az emberi szívre is. Istennek ez az eszköze. A szenvedés, a megpróbáltatás, a nehézség az egyik embert teljesen megkeményíti az Istennel szembe, még nagyobb ellenállásra vezeti, még nagyobb dacot vált ki a szívéből Istennel szemben, míg a másik ember teljesen meglágyítja és átadja az életét az Istennek. És mindig a én döntésemtől, meg a te döntésedtől függ az, hogy te milyen anyag leszel az Isten kezében. Van olyan szenvedés, amely Jézus követésére hív és késztet. Ez a szenvedés meg akar állítani azon az életúton, amin eddig jártam. Meg akar fordítani azon az úton, amin eddig jártam. És ha nem állok ellen az isteni befolyásnak, akkor tulajdonképpen rádöbbent az Istentől való függőségemnek a fontosságára. Isten segíteni akar abban, hogy önmagam helyett az Istent helyezzem életemnek a középpontjába. Jézus azt mondja az egyik tanításában, ha valaki én utánam akar jönni, az tagadja meg magát. Ne az én álljon a középpontban többé. És mivel a legtöbb embernek az én áll a középpontba, ezért sokszor Isten az énünket megfékező és háttérbe helyező szenvedést enged meg az életében. Hogy döbbenjünk rá arra, Istent kell az életem középpontjába tenni. Van olyan szenvedés is, amely büntetésnek tekinthető. De csak a vetés és az aratás törvényszerűsége szerint. Olyan szempontból tekinthető büntetésnek, hogy ki mit vet, azt aratja is. nem kimondottan Isten szabja ezt a büntetést, hanem én magamra szabom, saját magamra. Én magam ezt a büntetést. Saját magamat büntetem. Mert amit vetek, az kell, hogy arassam. Ez egy természetes törvényszerűség. Ide sorolhatók azok a betegségek, amelyeket elkerülhetett volna az ember, ha megtartotta volna az Isten által adott törvényeket. Olyan ez, mint az utca közlekedési rendje. Ha betartom ezeket a szabályokat, akkor a biztonságomat jelentik. Hiszen nagyon sok esetben az életünk védelmére adattak ezek. De ha figyelmen kívül hagyom, akkor talán a saját életemet is, meg a mások életét is veszélyeztetem vele. A magunk okozta betegség még nagyon sokáig okozhat testi-lelki gyötrelmet. Ebben az esetben csak az Istennel való megbékélés adja vissza igazán a léleknek a nyugalmát és a békességét. Gondoljatok arra a bibliai történetre, amit nemrégen tanultunk a szombatiskai leckébe. Miért mondta annak a gutaütöttnek Jézus először azt, hogy megbocsátattak a te bűneid? Miért nem azt mondta, hogy kelj fel a te nyoszolyádról, a te ágyadról? Mert neki arra volt a legnagyobb szüksége. És Jézus tudta ezt. Lehet, hogy a környezetében lévő emberek meg a barátai is a testi gyógyulás miatt vitték oda Jézushoz. De a beteg is, meg Jézus is tudta azt, hogy ennek az embernek elsősorban egy lelki megnyugvásra, egy belső békességre, az Istennel való kapcsolat helyreállítására van szükség. És a többi az egy másodlagos. Ha azt is megkapja, az egy külön ajándék, de ez az igazi, ami után vágyakozik. A legtöbb esetben a magunk választotta cselekedet, fizikai következményeit az egész életünkön keresztül viselnünk kell. Lehet, hogy békességre jutunk Istennel. Lehet, hogy átélhetjük azt, amit ez a gutaütött az első pillanatokban átélt, hogy azt mondja nekünk az Úr, ami lelkünkben érezzük ennek a bizonyosságát, hogy megbocsátottak a te bűneid. De amit vetettünk, a testi következményét, azt lehet, hogy egy életen keresztül hordozni kell. És a második lépése Jézusnak már nem fog bekövetkezni. Gondoljatok csak az első emberpárnak a történetére. A legklasszikusabb példája ennek. Amikor a Biblia arról beszél, hogy Isten bőrből ruhát készített nekik, ez annak a kifejezője, hogy ők egy bűnért való áldozatot mutattak be. Majd Isten öltöztette fel őket egy által adott ruhába, ami pedig Krisztus igazságának a szimbóluma volt ott. Tehát az Isten ezzel a történeti beszámolóval azt mondja el, hogy az első emberpárnak megbocsátott az Úr. De ez nem jelenti azt, hogy amit tettek, annak a következményét is visszavonta volna. Hogy jó, megbocsátottam, tehát akkor semmi nem jön rátok abból, amit én előre mondtam. A vetés és aratás törvényszerűsége az ő életükben is be kellett következzen. És ez így van ma is. Van megtisztító és nevelő hatású szenvedés is. Minden nemes anyag lényegéhez hozzá tartozik, hogy ott, abban a közegben, ahol megtalálható, ott idegen természetű anyagokkal van összekeveredve, összeolvadva szinte. És ezért, ha igazán értékessé akarjuk tenni ezt az anyagot, miután kiemeltük abból a közegből, ahol eddig tartózkodott, ahol megtaláltuk, meg kell tisztítani azoktól az anyagoktól. Ezért például, amikor a nemes ezüstöt tisztítják, először csak a durva dolgoktól, majd később, amikor a kohóba teszik, akkor látszólag még egy értékes anyagtól is megtisztítják, az ólomtól. Ami önmagában értékes, de az ezüstön belül, azzal összekeveredve, összeolvadva, már nem. És ezért a kohóba teszik, hogy a ezüstben lévő ólom az égjen el, váljon salakká, semmisüljön meg teljesen. És testvéreim, ez azt jelenti, minket is úgy, ott, ahol megtalált az Isten, mert Jézus küldetésének ez volt a lényege, hogy megkeresse, ami elveszett, és amikor megtalált ott, ahol voltunk a bűnös állapotunkba, mi összeolvadtunk, összekeveredtünk olyan életformákkal, olyan dolgokkal, amik nem maradhatnak meg bennünk. Az Isten nem így akar igazán látni bennünket. Meg akar tisztítani ezektől a dolgoktól. És ezek között a dolgok között, amitől Isten meg akar tisztítani, lehetnek olyan dolgok is, amik ott azon a területen, ahol éltünk, ott értéknek számít. A mindennapi élet területén értéknek számíthatnak olyan dolgok, amik viszont ha az Isten szolgálatával összekeverednek, akkor már értéktelennek minősül. És Isten meg akar tisztítani. Isten még ebben a földi életünkben szeretné elvégezni a tisztításnak ezt a munkáját, hogy az ítélet napján, amikor megint egy tűz fogja az embereket körülvenni, akkor mi ebben a tűzben már tisztán állhassunk ott. Már semmi ne legyen bennünk, amit megsemmisíthetne ez a tűz. Ebben az életben akar Isten tisztítani. Azt mondja egy költő, hadd fejezzem ki az ő szavaival, szent nyugalommal figyeli, nézi az olvasztó tüzet az ötvös, az égi, várva, hogy a boldog óra üssön, s megláthassa arcát a tiszta ezüstön. Csak eddig végzi az ő művét. Aztán van olyan szenvedés is, amely próba tételnek számít. A hitünk valódiságát próbálja Isten ki ezzel a szenvedéssel. Ahogy a földi életben az építkezéseknél a tervező mérnökök, a statisztikusok gondosan kiszokták számítani, hogy egy fal, egy gerenda, egy oszlop milyen terhelést bír elhordozni. Erre nagyon nagy szükség van. Amikor egy hidat átadnak, az átadás előtt is előbb egy teher próbának vetik alá. És csak aztán lehet forgalomba venni. A lelki házunknak az építésénél is szükségesek ezek a terhelési próbák. És Isten sokszor alávet bennünket az ilyen terhelési próbáknak. Sátán azt állítja, hogy az ember csak addig szereti az Istent, amíg Isten minden kívánságát teljesíti és kielégíti. Emlékeztek Jób történetével kapcsolatban arra a beszélgetésre, ami a mennyben hangzik el, ugye Isten és Sátán között. Amikor azt mondja az Úr Sátánnak, hogy észrevetted-e az én szolgámat, Jóbot? Milyen istenfélő, milyen bűngyűlölő? És akkor Sátánnak azonnal az a reakciója. Hát persze, hogy észrevettem. Meg persze, hogy ilyen. Mert körülveszed őt, mindenféle áldással elhalmozod őt. Persze, hogy ilyen. De vedd csak el tőle ezeket a dolgokat. És meglátod, hogy hogy fordul szembe veled. És Isten most terhelési próba alá helyezi Jóbot. És kipróbálja az ő hűségét. És megengedi azt, hogy Jóbra jöjjön a nyomorúság, a bánat, a szenvedés, minden, ami jöhet. Ez a terhelési próba. A próbára tevő szenvedéseknek tehát az a céljuk, hogy annak az ellenkezőjét bizonyítsák, mint amivel Sátán vádolja Isten gyermekeit. És ebből következik egy nagyon érdekes következtetés, hogy ez a fajta szenvedés tulajdonképpen egy sajátos Isten tiszteletnek számít. Egy különleges Isten tisztelet ez. Megdicsőíteni Istent a hűséggel, a kitartással, az Isten mellett maradással. Hogy nem fordulok szembe vele, hanem elfogadom, ahogy Jób mondja, ha jót elfogadtam, akkor a rosszat is elfogadom tőle. És testvéreim, ezzel az Isten tisztelettel, amikor a szenvedések közepette is Isten gyermekei hűségesek maradnak, ezzel az ellenség száját fogja be az Úr, és hallgattatja el. És Sátán többé nem tud mit mondani. Abban azonban biztosak lehetünk, hogy ezek a szenvedések egy perccel sem tartanak tovább, mint ahogy az szükséges. Megint ugyanennek a költőnek hadd idézem a szavait, azt mondja, megméri ő a terhet, ránk mennyi nehezedhet, hogy kicsinnyé legyünk teljesen, de amit hordoznunk nem kell, abból ránk súlyosodni nem mer, még egy szemernyi sem. Isten tudja, hogy mennyit enged ránk. Sátánnak is megszabta a mértéket. Csak eddig, és nem tovább, Jób esetében. Ennyit megengedek, mondta az Úr, de semmi többet. Ahogy itt a költő kifejezi, amit hordoznunk nem kell, abból ránk súlyosodni nem mer, még egy szemernyi sem. No, így tisztít bennünket, így helyez terhelési próba alá bennünket, ami hitünknek az erejét, hűségét megpróbálva. Aztán van megóvó, védő szenvedés is az Isten kezében. A bűn következtében ugyanis az elbizakodottság és a büszkeség olyan mélyen gyökerezik az emberi szívben, hogy sokszor az Isten ajándékait sem arra használjuk fel, amire az Isten adta azt. Sokszor önmagunknak keresünk vele dicsőséget, elismerést. Dicsekszünk a különböző képességeinkkel, esetleg a címünkkel, a rangunkkal, a hit ajándékával, hogy nekem milyen hitem van, vagy éppen az igéből nyert ismereteinkkel, sokféle módon lehet dicsekedni. Pál apostol, aki Istennek nagyon hűséges szolgája volt, akit még az apostolok között is megkülönböztetett módon kezelt és használt fel az Isten, na az ő esetében szinte adott volt minden ahhoz, hogy Pál elbizakodjon. És egyfajta felsőbb rendűségi tudattal kezelje a többi apostolt. Azokat az apostolokat, akik Jézus földi szolgálata idején voltak vele együtt, amikor őket választotta ki az Úr. Miért is mondom azt, hogy Pál esetében adott volt a lehetőség az elbizakodottságra? Azért, mert Pál apostol maga sorolja fel ezeket a dolgokat, és az ő írásaiból lehet éppen ezt tudni, hogy ellentétben a többi apostolokkal korának a legmagasabb szintű teológiai képesítését nyert el. Majd Arábia pusztájában 3 éven keresztül közvetlen kapcsolatban volt Jézussal. És Jézus személyesen készítette fel Pált arra a szolgálatra, amire kiválasztotta. A többi apostol is elmondhatná azt, hogy hát bennünket is személyesen készített, csak hogy a többi apostollal együtt volt Jézus, egyszerre a 12-vel. Itt viszont csak Pállal foglalkozott, személyesen, csak vele, 3 éven keresztül. Aztán egy nagyon érdekes bejelentést tesz az apostol, azt mondja, hogy az ő munkáját olyan áldás kísérte az Isten részéről, hogy amikor az eredményre néz, akkor azt látja, hogy ő egymagába többet végzett, mint a többi apostol együtt. Nem azért, mert ő olyan csodálatos képességekkel rendelkezett, hanem így megáldotta az Isten az ő munkáját. És ez a 3 dolog együtt adhatta volna, hogy Pál elbizakodjon. És talán ez be is következik, ha az Isten nem lép közbe. De az Isten közbe lépett. És ennek az ellensúlyozására olyan dolgot engedett meg Pál életében, ami által megóvta, hogy ebben a kiváltságos helyzetben is meg tudjon maradni Isten melletti hűségben és alázatosságban. És azt mondja a Szentírás, hogy egy tövist adott neki az ő testébe. És emlékeztek, hogy Pál hogy szeretett volna ettől szabadulni? Hogy könyörgött az Istennek, hogy gyógyítsa meg őt? Pál apostolról följegyzi a Szentírás, hogy nagyon sok beteget gyógyított meg. Volt olyan eset, hogy a mérges kígyó megmarta, és mindenki azt nézte, hogy na, Pál mikor esik össze. mert ennek a kígyónak a marása halálos volt, mégpedig szinte azonnal. De Pál életben maradt. És ez a Pál nem tudott meggyógyulni abból a betegségből, amit az Úr megengedett. És azt mondja a Pál, visszaemlékezve erre a tövisre, hogy ez azért adatott neki, hogy el ne bizakodjon. Ezért is fogalmaztam így, hogy van olyan betegség, szenvedés, amit az elbizakodás ellen ad az Úr. Hogy meg tudjunk maradni az Úr melletti hűségben úgy, ahogy az Úr szeretné és elvárná tőlünk. És ezzel emlékezteti Isten az ő gyermekeit arra, hogy rá vagyunk utalva, és tőle függünk, és nála nélkül mi semmit vagyunk. Aztán van egy olyan szenvedés is, amely az Isten dicsőségét szolgálja. Amikor a vakon született ember kerül Jézus elé, akkor a tanítványok koruk gondolkodásától áthatva azonnal azt kérdezik Jézustól, csak úgy diszkréten, közvetlenül csak tőle, hogy Mester, ki vétkezett? Miért vak ez az ember a születésétől kezdve? Ez vétkezett? Vagy az ő szülei? Kinek a bűne miatt következett ez be? Természetesen ez egy torz gondolat volt, a kérdés is az volt, ennek a kornak a hibás teológiai szemléletéből fakadt. Jézus ezért azonnal válaszol is, először csak a tanítványok kérdésére, őket helyretéve. Sem ez nem vétkezett, sem az ő szülei nem vétkeztek. Nem ezért beteg ez az ember. Jézus tehát a kérdést helyre teszi, de utána tovább folytatja. Ez az ember azért vak, így mondja, hogy nyilvánvalóvá legyenek ő benne az Isten dolgai. Egy kicsit úgy is lehetne fordítani Jézusnak ezt a szavát, hogy az Isten most megdicsőülhessen benne. Mindenki láthassa az Isten hatalmas dolgát, ahogy ő képes meggyógyítani és megszabadítani ezt az embert. A keresztény felebaráti szeretet sok intézménye, ami létezik a világon, és az a sokféle keresztény felebaráti cselekedet, amit egyik ember gyakorol a másikkal szemben, az soha nem valósult volna meg, ha Isten nem engedett volna meg szenvedést és nyomorúságot. A felebaráti szeretet itt nyilatkozik meg igazán. Jézus az irgalmas samaritánusról szóló példáját is ennek a szemléltetésére mondja el, hogy ilyen körülmények között kell megnyilatkozzon. Ilyen módon a szenvedés eszközével akarja Isten nevelni az egészségeseket és az erőseket. Azért engedi meg Isten a szenvedést, hogy tanuljunk meg együtt érezni a másikkal, és ha lehetőségünk engedi, akkor segíteni a másikon. Ezért adja és engedi Isten. És ez mind az Isten megdicsőülését szolgálja. Mert amikor segítesz egy szenvedőn, akkor azok, akik látják, azok előtt te az Istent nyilatkoztatod ki, és az ő nevét dicsőíted meg. Aztán van valami egészen különös szenvedés is. És ez az, amit Jézusért kell elviselni és elhordozni. Amikor az ő nevéért ér gyalázat bennünket, amikor Jézusért üldöztetést vagy börtönt kell elviselni, esetleg ezen körülmények között egy egész életre szóló betegséget is összeszedhet valaki, ami szüntelen jelen van az életében. Itt kell megemlíteni azt a szenvedést is, amikor a Jézus iránti szeretetünkért esetleg a vérünket kell adni, amikor azzal kell megpecsételni a hűségünket. Nagyon sok történetet jegyez föl a egyház történet, a keresztény történelem, amikből tudhatjuk azt, hogy Isten ezekben a körülményekben olyan lelki erőt ad az őhozzá hűséges gyermekeinek, amely képessé teszi őket, hogy a szenvedés fölé tudjon emelkedni, és másként viselje el azt, ami a természetes körülmények között szinte elviselhetetlen volna. Ezért mondható az, hogy milyen csodálatos, amikor a középkor idején a mártírok énekelve vonultak a halálba. Honnan volt nekik ez a bátorságuk, ez a lelkérejük? Nem ők voltak ilyen erősek, hanem az Isten adta nekik ezt a lelkérőt, és azt a belső békességet, és bátorságot. Az élő Isten mindenható voltát senki sem tudja jobban bizonyítani, mint az az ember, aki a betegségét békességgel, a szenvedését az Isten akaratában megnyugodva tudja elfogadni és elhordozni. Egy rendkívüli élő példaként áll előttem, és mindig bizonyos vonatkozásban boldogan tekintek vissza arra az időre, amikor egy testvérünk, nem tudom ki ismerte, Erdős Csabának hívták, a sashalmi gyülekezethez tartozott a halála előtt, egyébként a gyömrői gyülekezetben tartozott, az édesanyja volt adventista, és ő később édesanyja halála után tért meg, keresztelkedett meg, és nem sokkal a keressége után rákos beteg lett. Ő egy nagyon magas rangú vámtiszt volt. És amikor rákos lett, bekerült a kórházba, kiderült, hogy gyógyíthatatlan beteg, és az állapota mindig romlott, és ez teljesen látszott rajta, akkor az egész kórház a csodájára járt, és az orvosok ámulatát és tiszteletét váltotta ki, hogy ő ez a súlyos beteg ment a többi beteghez bátorítani, erősíteni, vigasztalni. Még az orvosokat is, hogy ő miatta ne aggódjanak, azt mondta az egyik orvosnak, hogy önmagáért, doktor úr, én csak el fogok aludni, de feltámadok egy örök életre, egy csodálatos életre. De ha a doktor úr nem tér meg, ha nem válassza az Isten útját, akkor örökre elvész. Még van egy pár éve, amit használhat, úgy, ahogy akar. De nem mindegy, hogy hogy teszi. Ez az ember egy élő misszionárus volt az utolsó pillanataiban. És ezért mondom azt, hogy sokszor Isten ilyen célból is megenged betegséget. Senki nem tudja jobban megdicsőíteni az Istent, mint amikor ilyen körülmények között magasztalja valaki fel az Isten nevét. Az elfogadás által is, az Isten akaratába való belenyugvás által is. Az Istentől megengedett nyomorúság és szenvedés sok mindenre megtaníthat bennünket, ha nem akarunk lázadozva kilépni Istennek ebből az iskolájából. Segíthet megtanulni azt, hogy ne hagyatkozzunk a saját erőnkre, a saját képességeinkre. Megtaníthat az igazi buzgó imádságra, amikor őszintén kifejezhetem az Istenre utaltságomat. Elmondhatom az Istennek, hogy tudom, Uram, hogy csak tőled függök, és a te kezedben van teljesen az én életem. És fel tud emelni igen magasra a világ mulandó értékei fölé. A betegség az, a szenvedés az, ami értéktelenné tudja silányítani a világ dolgait az ember szemében. Amikor életének a végső pillanatához közeledik valaki, akkor tudja igazán felismerni azt, hogy milyen értéktelen és semmit érő az, amit az életébe eddig a legek legének tartott, amire az egész életét feláldozta. De az Istennel találkozó embernek nem kell eljutni az életének az utolsó pillanatára. Pál apostol a damaszkuszi úton ismerte fel azt, hogy Krisztusért minden kárnak és szemétnek ítélek, ami eddig értékes volt az életemben. És a Jóisten azt akarja sokszor, ezért enged meg szenvedést, betegséget, nyomorúságot az életünkben, hogy ezt a legnagyobb értéket ismerjük fel, és a többit pedig tudjuk kárnak és szemétnek minősíteni. Mert az Isten tiszta látást ad, tiszta halló képességet ad. Tudjam meghallani az Isten hangját, a lelkiismeretem hangját, és tudjak ezzel a hallással különbséget tenni a jó és a rossz befolyás között. Ezért, amikor Pál apostol azt mondja az alapigében, amit felolvastunk, hadd idézem még egyszer, tehát a Korintusiakhoz írott második levelében, a 4. fejezet 16. versében talán most egy kicsit még jobban fogjuk érteni ezt az igét, azért nem csüggedünk. Ezzel vezeti be az apostol. Nem csüggedünk, ha a külső emberünk megromol is. De a belső az mindez által napról napra megújul. Testvéreim, úgy gondolom, hogy a Szentírásnak ezek a történetei, ami által az Isten felvázolja előttünk, hányféle szempont miatt enged meg nyomorúságot, betegséget, megpróbáltatást, hogy mindig tudjuk elfogadni az Istentől, nevelőeszközként, tisztítóeszközként, megtartóeszközként, az Istent megdicsőítő eszközként, mindig úgy, ahogy az Isten akarja adni a mi életünkbe. És Isten bármit enged meg, ő soha nem hibázik. Nem történik meg az, hogy Isten utólag azt mondja, hát ez nem sikerült, ezt nem így kellett volna csinálni. Van egy költemény, az a címe, erről szól, Isten sosem ejt hibát. Hallgassuk még meg befejezésül ezt a költeményt.
Isten nem ejt hibát. Ha különösnek, rejtelmesnek látszanak Isten útjai, ha gondok ösvényében vesznek szívem legdrágább vágyai, ha borúsan búcsúzni készül a nap, amely csak gyötrelmet ad, egyben békülhetek meg végül, hogy Isten soha nem ejt hibát. Ha tervei igen magasak, ha irgalmak útja mély nekem, ha a támaszok mind inognak, ha nincs erő, nincs türelem, s tekintetem sehol célt nem lát vaksötét éjjen át, egy szikrácska hit vallja mégis, hogy Isten soha nem ejt hibát. S ha szívem megoldhatatlan kérdéseknek betege lett, mert elkezd kételkedni, hogy Isten útja a szeretet, minden elfáradt sóvárgásom békén kezébe tehetem, s elsuttoghatom könnyek között is. Ő nem ejt hibát sohasem. Azért csend szívem. Engedd múlni a földi mulló életet, majd a fényben látni, ámulni kezdesz. Mindig jól vezetett. Ha a legdrágábbat kívánja, a legsötétebb éjjel át, menekülj a bizonyosságba, hogy Isten nem ejt hibát sohasem.
Édesatyánk, köszönjük neked, hogy elcsendesedhettünk a te igédben adott üzeneted előtt. Köszönjük, hogy megérthetjük azt, hogy te sok mindent megengedsz itt a bűnvilágában, a bűn természetes következményeként is, és a magunk választotta út eredményeként is az életünkben. De annak a tudatában lehetünk, Urunk, hogy amikor te engedsz meg valamit az életünkben, akkor te mindig felettünk tartod a te oltalmazó védő kezedet. Mert csak meg akarsz tisztítani, vagy éppen vissza akarsz tartani, meg akarsz őrizni olyan dologtól, ami nem válna a javunkra. Vagy éppen önmagadat akarod megdicsőíteni, a te ügyedet, a te nevedet, a te igazságodat. Segítsél, Uram, hogy amikor a te eszközeid megnyilatkoznak a mi életünkbe, akkor tudjuk elfogadni tőled, hittel, alázattal. És segítsél meg abban is, hogy ez mindig tudja eredményezni a mi életünkben azt, amit szeretnél elvégezni. Legyen így a te kegyelmed rajtunk és velünk. Mindezt Jézusom nevében kérjük tőled, Urunk. Amen.